Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Kun. Stuber Andrea vagyok, üdvözlöm Önöket, és üdvözlöm mai vendégemet, Rubold Ödönt.
Köszöntöm a hallgatókat, szervusz!
Most én azt figyeltem meg az utóbbi időben, fedeztem fel magamon ezt a rossz tulajdonságot, hogy iszonyú sokat szoktam beszélni az első kérdés helyett. Tehát mindig hosszan én itt rakozok, mire a végén valamire kiukadok, de mondtam, ha már ez a szokás, akkor most ezt nem töröm meg. Tehát, hogy két dolog miatt is gondoltam rád mostanában. Az egyik az, hogy november végén van Bubik István halálának évfordulója.
November 27-én advent első vasárnapján halt meg, és most ugyanúgy pont arra az időpontra esik.
Én is megjegyeztem a dátumot, mert egy születésnappal esik egyben állunk. És róla eszembe jutott, hogy veled például nagyon lehet emlékezni Bubik Istvánra, hogyha beszélgetni akarunk róla.
Hát nagyon szívesen. Nem tudtam, hogy ez lesz a téma, de boldogom.
Nem ez a téma, te vagy a téma, csak ami róla, de eszembe jutott egy csomó dolog, és ez is eszembe jutott, tehát nem erről fogunk most beszélni, de akár beszélhetünk erről is, ha úgy hozza a beszélgetésünk sora. A másik, ami nekem óhatatlanul elsőként jut eszembe rólad, az a Terongyos életnek a Báró Samodai című nevű figurája, aki nálunk hát szólásmondássá vált a Ma már mindent lehet című mondás, és ez ma különösen aktuálisnak érzik, úgyhogy gyakran szoktuk emlegetni, hogy ma már mindent lehet.
Ha tudnád, hogy akkor hogy élveztem azt kimondani.
Gondolom.
Mert már akkor is szólt.
Igen, ez nyilván akkor is szólt, és most is szólt, és azon gondolgottam, hogy ez nem csak az a mondat, hát természetesen ez egy nagyszerű mondat, hanem ehhez hozzátartozott az a te figurádban van a filmben, a Báró Samodai, aki nagyon eszenciálisan megmutatta neked egy olyan vonásodat, amiben színészként, most nem azt mondom, hogy egyedi vagy, de nagyon ritka. Tehát, hogy téged ki lehetett állítani oda, mint Báró Samodai, te tudtad, hogy kell akkor ott föl egy öltönyben megállni, tudtad, hogyan kell kezet csókolni Lukács Margitnak egy ilyen bunkerbuliban, aki telepítettek között, és egyáltalán, tehát, hogy van egyfajta elegancia. Nem tudtam, hogy ezzel fogjuk kezdeni, de most már ezzel kezdjük, hogy ezt lehet-e tanulni, tehát van-e ebben tanulás része, vagy pedig ezt az ember hozza, vagy otthonról, vagy egyszerűen az alkatából. Hogy van ez? Hogy viszonyulsz a saját színészi és úriemberi eleganciádhoz? Na jó, kezdtem. Ez, már is nem tud válaszolni.
De csak olyan a téma, hogy nagyon sok minden jut erről eszembe. Én ennek nem voltam tudatában, hanem hozzád hasonlóan mások, férfiak, nők erre fölhívták a figyelmemet, és mondták, hogy te ilyen vagy. És ezt én elkönyveltem magamban, de ezzel én nem tudok mit kezdeni.
De nem is
de tudom
nem,
az
nem
eredetét.
Nem is tanulmányoztad kicsit?
De tehát, hogy természetesen igen, hiszen színész vagyok, nekem ezt elemeznem kell magamat is, meg amit a környezet visszatükröz rólam, hiszen nekünk, akik ezt a mesterséget folytatjuk, szerintem hibátlanul ízlésesnek kell lenni saját magunkkal, a saját magunk megítélésével szemben. Úgyhogy én vagyok szerintem önmagamnak a legszigorúbb kritikusa. Nem is nagyon szeretem például visszanézni magamat, de visszatérve erre a dologra, hogy ezek természetesen a génekből fakadó dolgok egyfelől, másfelől tanult dolgok, ami azt mondott, hogy az eleganciát meg az úriemberséget illeti. Bacsó Péter is elmondta. Bacsó Péterrel Nagybörzsönyben, ahol forgattunk, nagyon kellemes esték voltak, és nagyon jól érezte magát a stáb, és sokszor beszélgettünk Turajdusikával, Udvaros Dorottyával, Bacsó Péterrel, és a Bacsó Péter megrökönyödött és ledöbbent, amikor én mondtam neki, hogy én egy vidéki, iparos családból származom minden oldalról, illetve az egyik dédnagypapám egy igazi, ekte magyar zsellér volt, aki aztán, amikor kitántorgott 1,5 millió emberünk Amerikába, kiment Amerikába, 2 évig egy gumigyárba dolgozott, hazajött, vett egy házat, földet, lovakat, kocsit, és fölnevelt 4 gyermeket, aki az egyik a nagypapám volt. Na most ő volt az, aki 92 évesen ebben a úgynevezett paraszt öltönyben, nyakkendő nélkül, 92 évesen egyenes derékkal, kalappal a fején, egy ilyen ételhordóval végigvonult Tolna kisvároson, és elment az ebédét, majd hazavitte. És az élet furcsasága, hogy ő nekem dédnagyapám volt, tehát az unokája, édesanyám testvére pedig szintén Amerikába került, csak ő 56-os ügyek miatt, és amikor az angol feleségével hazajött, és a dédnagypapámmal találkozott, hibátlan angolsággal elbeszélgetett a unokájának az angol feleségével. Tehát az egyik oldalról ez, de hát a másik, tehát ezek a gének, amiről nem tehet az ember. A tanult dolog pedig a családom, édesanyám, édesapám, meg a nagyszüleimnek az a törekvése, hogy a szabályokat betartva, udvariasan és az emberekkel úgy közlekedj, hogy abban ne legyen konfliktus, és fogadjál másokat. És az elemi, jól mondod, igen, tehát ez az összefoglaló. Tehát, hogy az elemi tisztesség szabálya szerint igyekezzél létezni, pont.
Futballista testvéredben szintén megvan genetikusan az elegancia, vajon hogy látod? Jaj, most megvan. A szép világos szemével így elnézett a távolban.
Megvan, csak hát őt én egészen másképp látom, tehát én nem tudom őt így kívülről látni, arról nem beszélve, hogy körülbelül egy órával ezelőtt hívott föl lelkendezve, hogy megérkezett Amerikából, és szerencsésen megúszta a repülést, és nagyon közeli, nagyon-nagyon szoros, nagyon jó viszonyban vagyunk. Igen, megvan, nem tudom őt így nézni, fogalmam nincs. Igen, megvan.
Ha már itt a mostnál tartunk, hogy éppen felhívott téged, akkor én most azt elmondom, hogy egy nagyon elegáns úriember ül velem szemben, talán fekete vagy egészen sötét zakó, fehérjén, tehát látszik rajta, de már kabátban is ilyen elegáns volt meg. Tehát látszik rajta, hogy ünneplőben vagy. Van valami különös oka ennek?
Igen, a napom nagy része ünnepléssel telik majd, mert a veled való beszélgetés után megyek egy ünnepségre, ahol a Varga Sándor székelyföldi verstábort kitüntetik, megjutalmazzák, nem is tudom pontosan, hogy mi lesz, csak nagyon nagy örömöm, mert szívügyem jó néhány éve, talán már 5. vagy 6. éve zajlik ez a tábor Csík-Csomortánban, egy 550 lelkes kis csíkországbeli falucskában. Magyarországi versmondó versenyeken szép helyezést elérő, verset szerető és versmondó középiskolás diákokat jutalomból oda Csík-Csomortánba, a Szellő szállóba, egy panzióba, szállóba oda elvisznek, olyan 35-40 diákot, és ott 10 napon keresztül logopédus foglalkozik velük, a versmondással kapcsolatos mindenféle dologról, Kubik Anna meg én foglalkozom velük, de ezen kívül táncot tanulnak, néptáncot, Dezső Tibor református lelkész a táncról, mint olyanról, szokott nekik előadást tartani. Ott van velünk Dékán Sixtus atya, az Éci főapát, aki ott létezik velünk, és bárki bármikor oda mehet hozzá. És minden nap elvisznek bennünket a székelységnek a fontos turisztikai, meg emlékmű, meg egyéb olyan kegyhelyeire, ami nekik fontos. Tehát megismerik gyakorlatilag Székelyföldet. És hát ez nekem óriási élmény, ezek a nyári 10 napok, most már 4 éve. És nagyon boldog vagyok, hogy valakik ezt elismerik és díjazzák, hogy egy ilyen összekötő híd misszió szerepet vállalnak teljesen civil emberek. Varga Sándor, aki sajnos tavaly ment el, ő volt a főszervezője ennek, és egy remek családja van, akik viszik tovább. Mihály Magdolna és a gyermekei Varga Bálint és Varga Anna viszik tovább ezt a szép ügyet, illetve a csík csomortáni 550 lelkes pici falunak a polgármester, a Ferenc Csaba, és hát az a csodálatos közösség, aki ott hát nagyon komolyan összetart, és sok erőt lehet ebből meríteni.
Régi a kötődésed Erdélyhez?
Nem. 1985-ben Kubik Annával és Funtek Fricivel jártam először, akkor rögtön Sütő Andrásnál, Marosvásárhelyen. Készültek ők ketten az Advent a Hargitán előadására, és hát mint barátot elvittek magukkal. Akkor jártam életemben először Erdélyben. Egyébként ilyen jellegű rokoni kötődésem nincsen. Előbb említett déd nagypapámnak az egyik fia, nagypapám testvére, Szabadi István volt szegedi nagy operaénekes, ő volt a kolozsvári operában, és Vaszi Viktor egyik kedvence. Tehát, de nem onnan származik, csak ott volt, ennyi volt. Aztán a 80-as években nagyon sok erdélyi kollega, akikkel együtt játszottam, rengeteget meséltek, és az ő világukat megismerve kezdtem magam közel érezni ehhez a világhoz. Egyébként rokoni kötődés nincsen. De egyre erősebb és egyre nagyobb rokon szemben viseltetek irántuk, és ha csak lehet, akkor megyek. Bocsánat, még egy dolog, a másik, ami miatt így ki vagyok öltözve, hogy este a Nemzeti Színház Bajorgizi szalonjában teltház előtt 50 nézővel nálam lehetett regisztrálni, csak azért tudom ilyen pontosan. Ablonci László biztatására, és a fő gondolatiságát ő adta meg ennek a pódium műsornak. Nagyvári Erzsébet kolléganőmmel csináltunk egy órás pódium műsort, aminek az a cím, hogy Színpad és Kínpad 1956-1958, és egy picit megpróbáltuk feldolgozni a színházi eseményeket, és megpróbáltuk megtalálni és bemutatni azokat a színész kollégákat, akik a közérdekében valamit akkor tettek, aztán jó megbüntették őket, aztán az élet nem mindegyiknek, de valahol igazságot szolgáltatott. Tehát valahogy pozitív példákat akarunk művészeti iskolásoknak felmutatni, és hát ez az est lesz ma este, úgyhogy emiatt is. Nem lesz időm közben öltözködni.
Amikor ezt az anyagot, amikor ezen az anyagon dolgoztál, ért téged meglepetés?
Ez rengeteg.
56-58 között rengeteg. Művész.
Rengeteg meglepetés. Ugye én is körülbelül annyit tudtam a színházi eseményekről, mint szerintem úgy nagyjából úgy szoktunk tudni, átlag emberek. Darvas volt valamiért börtönbe, kiszabadította a bátyját, Sinkovics verset mondott a Sinkovics, ezért jól megbüntették, a József Attila színházba került, Mensárosnak is volt valami, tehát körülbelül tehát ennyit tudtam, miközben magáról 56-ról már többet. Rengeteget olvastunk, nagyon sokat vitatkoztunk, nagyon sok meglepetésért. Például nem tudatosult bennem az, hogy a színházi világnak is van egy igazi komoly mártírja Földes Gábor személyébe, aki egy kispolgári zsidó családból származott, hithű kommunista volt, és nagyon tisztességes elveket valva ott, Győrben, őt nagyon megbecsülve megválasztották mindenféle pozícióba, aminek nagyon tisztességesen helyt állt. Csak utána semmit nem volt vont vissza, hanem beleállt abba, hogy ő igenis kommunista, ő vele nem lehet megtenni, és Raksányi kutyujék, meg többen is mondták, Gábor, menekülj, ezek nem fognak kegyelmezni. És azt mondta, ő innen nem megy el. És beleállt, halálra ítélték, és megölték. Miközben a mai szemmel nézve, hát csupa pozitív és elsimító, és dolgot tett, és jó ügyet szolgált, és ezért ezt érdemelte, hogy kivégezték, és elítélték. Tehát ez is meglepetés volt. Az is meglepetés volt, amit Tolnai Klári mondott Darvas Ivánról és Mensáros Lászlóról, hogy a két férfire akikkel neki akkor ilyen-olyan szinten, de akkor éppen mindkettőjükkel szoros érzelmi szál volt, hogy például, hogy ők hogy viselték a börtönt. Hogy a 2 év 2 hónap börtön Darvasra nem hatott olyan értelemben, hogy továbbra is egy harcias, karcos és ilyen vagány maradt, miközben Mensáros pedig ezt a jóisten büntetésének vette, és teljesen megszelidülve, megbocsátóan, és egy nagy lelki átalakuláson keresztül menve jött ki a börtönből, és többek között a naplójából is van egy pici részlet, az a rész, ami arról szól, hogy ő rá hogy hatott a börtön, és nagyon megült bennem, és rettenetesen komoly lelki hatással volt rám az, amikor azt mondja, hogy miért is kell imádkozni, meg a börtönben az ima, stb. Ezt fejtegeti, és úgy fejezi be, hogy nem azért kell imádkozni, hogy most kérjünk valamit, meg hogy kapjunk, hanem azért a lelki állapot megteremtéséért kell imádkozni. És ez egy gyönyörű gondolat és mondat számomra, mert nekem ez azt fejezi ki, hogy nekünk kell rengeteget tenni ahhoz, hogy önmagukat egy kicsit alakítsuk, és a világ számára elfogadhatónak, illetve a világ számára hasznossá tudjuk tenni. Hogy amit, igen, most ez hosszúra nyúlna, de egyéb erre vonatkozó élményeim is vannak, például Németh Lászlótól, de Kölcsey Ferenctől is. Ezt most hosszúra neki fejteni.
Jó, itt most akkor Kölcsey Ferencnél megállom. Annyit beszúrok, mielőtt bemondom a zenét, hogy a Darvas Ivánnak a könyvéből kiviláglik az, hogy ő is van, tehát ő nyilván más féleképpen, de ő is hallatlanul nagy lelki erővel felülemelkedve az egészen nézte.
Igen,
ezt a börtön
dolgot. Ez is elhangzik, és azt én is mondom, olvasom azt a részt, amikor ugye, hogy lehet ezektől a borzalmas ocsmánságokon, hogy lehet fölülemelkedni. Hogy valahogy vissza kell szívni az aurádat. Valahogy, ezt én használom, pontszerűvé kell zsugorodni lelkileg, és elmenekülni belül valahova. És gyönyörű, ahogy írja Darvas, hogy ellentéte ez pont annak, amit a színpadon csinálok, ahol kiterjesztem magam, ahol uralnom kell a teret, az időt, a ritmust. Csak azért, hogy rám figyeljenek. Gyönyörű az az összehasonlítás, ahogy a színpadi létezést, meg a börtönben a lelki visszavonulást összehasonlítja. Szeretem nagyon.
Na hát nem gondoltam, hogy börtönnyelnyelről fogunk beszélgetni, de most akkor hallgatunk egy kis zenét. Ha minden jól megy, akkor a fiad fog zenélni, de ezt most még nem tudjuk. Minden esetre utána visszajövünk.
Lehet hát így is élni, a sorsod szemébe nézni s bele nevetni. Nézni s bele nevetni. De másokban nyomot hagytál, minden bajban te mindig erős maradtál, te mindig erős maradtál. volt itt valaki, aki mindenkinél többet tudott.
Ahol a hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják a Rádió Kun szombat délután, Rubold Ötönnel beszélgetünk. Most váltok, témát váltok. Oda akarok visszamenni, hogy te úgy lettél színész, úgy kerültél főiskolára, hogy előtte villamosmérnöknek tanultál a műegyetemen.
Igen.
Most a kérdésem az, hogy te idősebb voltál, és mérnöki tanulmányokból jöttél, ez a főiskolán, vagy aztán a pálya elején, ez hátránynak érződött, vagy volt valami hasznod belőle, akár a mérnöki precizitás megközelítésből, akár az, hogy idősebb, tapasztaltabb voltál már más ilyen felsőoktatási közegben, hogy érted meg, vagy ez tulajdonképpen mindegy?
Nagyon izgalmas, amit kérdezel, mert volt nagyon jó oldala is, és volt nagyon rossz oldala is. A nagyon jó oldala az volt, hogy megismertem egyfajta másik gondolkodásmódot. Hiszen amikor színészként működik, főleg a próbán az ember, ugye nem csak a fizikumát alakítgatja, hanem a gondolkodásmódját is, meg a lelkét is, hogy az az ember, akit én játszok, ugye a leírt szöveg alapján, meg a kollégákkal, rendezővel való beszélgetésben, mert minél többet szeretnék ugye megtudni arról, akit nekem játszanom kell. Aztán elemeznem kell magamat, hogy hasonlítsam magamat, hogy én bennem ezek megvannak-e, nincsenek-e. Ha megvan, akkor nagyon jó használom. Ha nincs meg, akkor hogy lehet előbányászni. Tehát egy gondolkodásmódot is, meg egy lelkiállapotot is kell nekem akkor ott képviselnem, abban a szerepben. Ilyen szempontból nekem nagyon szerencsés voltam, mert rendkívül sokféle fajta embert játszhattam. Tehát egyfajta gondolkodásmódot, a mérnöki gondolkodásmódot, meg az egyetemista diák gondolkodásmódot megismertem. És ezt én tudtam használni. Ami nagyon rossz oldala volt, ez a mérnöki előre való gondolkodás, a mindent előre megtervezés. A próbákon ez nem feltétlenül szerencsés, mert természetesen kell, hogy legyen valami elképzelése az embernek a szövegről, a szituációról, a figuráról, akit játszik, a darabról. Egy stratégiának kell lenni minden egyes próbára is, tehát én nem szoktam soha úgy próbára menni, hogy beesek, hanem én már előző este arra készülök, hogy másnap délelőtt hogy és mit fogok próbálni. Tehát kell, hogy legyen valami ilyen elképzelés, de aztán hosszú időbe telt, amíg megtanultam, hogy a próbán viszont ezekhez nem szabad ragaszkodni, hanem ott át kell adni magad a pillanatnak, hiszen nagyon-nagyon sok hatás ér a rendezőtől, a partnertől, a partner tekintetétől, a kelléktől, a világítástól, egyáltalán az élettől, ami ott körülvesz, és ott el kell engedni magad, és oda kell adni magad a pillanatnak, mert hogy esetleg úgy tudod továbbvinni azt a bizonyos helyzetet, érzelmi állapotot, amiben éppen vagy. Tehát ez hosszú idő volt, amíg sikerült ettől a mérnöki gondolkodástól magán a próbán megszabadulni. Tehát ez volt a két véglet, amit így most így hirtelennyébe tudok erre mondani neked.
Tehát, hogy végeztél a főiskolán 82-ben, és hát viszonylag hamar vagy... Hát ilyen véletlen lépés mentén, hogy színházat csatoltak össze, meg nem tudom, és tehát a lényeg az, hogy a Nemzeti Színházba kerültél, és ott töltöttél 15 évet, ami a pályádnak egy szép, nagy, komoly, jelentős szakasza volt. Nagyon sok szerepet játszottál ott, nagyon nagy szériákat, és nagyon sok nagy öreggel találkoztál ott színpadon.
Igen.
Úgy nevek így felmerültek bennem. Vajon melyik volt neked a legsúlyosabb a súlyos nagy öregek közül? Tehát, hogy volt-e olyan, aki úgy különösen a szemléletedben, vagy mondott valamit, vagy tanultál, vagy ellestél valamit? Kit neveznél meg, akit a legfontosabbnak tartottad a jelenlétét melletted a színpadon?
Sok fontos gondolatot eltettem abból az időből, amíg Darvas rendezett engem, és amíg Darvassal játszottam a játékszínben. Nagyon fontos mondatok vannak bennem, őtőle. Melsáros László fantasztikus embersége, humánuma, intelligenciája nagy hatással volt rám. Kálmán Gyuri bácsi, nagyon sokat köszönhetek neki. Ő egy kicsit, ő szabadított föl engem a színpadon, és hívta föl a figyelmemet arra a létezésével, hogy mi az, hogy nem előre megfontolt szándékkal létezünk a színpadon, hanem van egy begyakorlottság, de a pillanatban kell létezni. És ő ezt nekem áttételesen, fantasztikusan megtanította. Besenyeit csodáltam, tehát őt csodálni kellett, írtam róla egy verset is, csak az állat, tehát őt csodálni kellett, őtől nem tudtam mit megtanulni. Sokat beszélgettem Kállai Ferenccel, Raksányi Kutyúval, nagyon szerettem Kutyút beszélgetni, nem nagyon lehetett vele, drága szívem, mondta a fantasztikus monológiait, amiből nagyon-nagyon sokat tanultam. És azért hagytam a végére, mert végül is a kérdésedre a válaszom az, hogy a legnagyobb hatása Sinkovics Imre volt rám. Én személy szerint azt gondolom, hogy ilyen hihetetlen képességű, fizikumú, agyú ember, színész nagyon-nagyon ritkán születik, szerintem. Összehasonlítva a többi méltán nagy, csodálatos színésszel. Mert benne olyan összetett módon volt nagyon sok minden. Hihetetlen humora volt. Egyszerre volt ős ripacs, és ha akart, akkor tudott rettenetesen, visszafogottan, nagyon személyesen, nagyon bensőségesen létezni. Hevült a közügyekért, óriási módon tudott verset mondani, elképesztő módon tudott beszélni például, és én öleltem őt a színpadon, és úgy járt az úgynevezett öftáji légzés, vagy rekesz légzés, mint a fújtató, fél méter, kis túlzása, fél méteres kilengése lett a karomnak, ahogy öleltem a derekát. Magyarul ezen azt akarom mondani, hogy az ő lelki, idegi és egyéb képességei mellett ő mindent megtanult és mindent tudott, amit ebből a szakmából meg lehet tanulni. Ő például átalakította a szervezetét arra, hogy ezt a pályát ő tudja csinálni. És még az utolsó sorba is hallják az ő hangját. Ebbe én tudom, irgalmatlan sok munka van. Ő saját magában nagyon-nagyon sok munkát fektetett. És ezért azt én el szoktam mondani, hogy nekem ő a létezésemhez életben is, meg a színpadon is nagyon sok erőt adott azzal. Nem azzal, amit ő tudott, hanem az ő szemléletmódjával. És őt elmondták ilyen zseninek, olyan zseninek, hogy zseniális humorista, zseniális tragikus színész, meg micsoda nagy magyar hősöket játszott, de közben meg hihetetlen komikus alkata is volt minden. Ez mind el lehet róla mondani. Nekem az ő gondolkodásmódja miatt volt zseni, mert ő mindent a maga javára tudott fordítani.
Most közbevetek valamit, csak hogy ellenszenves legyek, kizárólag az a cél. Tehát megértem, hogy színész nagyságokkal dolgoztál együtt, játszottál együtt, és utólag mindent úgy tekintesz, mint ami a te színészi fejlődésedet szolgálta adott esetben.
Igen.
Például azt is, ha egyébként lehetetlen helyzetbe hoztak téged a színpadon. Tehát például, ha egy időszínész nem tudta a szöveget, ha olyan állapotban volt, hogy kétséges volt,
hát
hogy
egyáltalán...
Akkor ez nyilván, de ez utólag, ezt így képzelem, hogy utólag azt gondolod, hogy ezt is meg kellett tapasztalni, nem?
A színpadon. Természetes, hát akkor, én elkövettem egy olyan gazemberséget, Stiklit. Én tudtam, hogy hát Agárdi Gáborom, ne is beszéljünk, hát őt nem is emlegettük, de hát tehát Gabi bácsival és Imre bácsival a Várban a Lélekbúvár című ilyes darabot csináltuk, és én tudtam, hát tudtam, hogy egy óriási, fantasztikus szerep van a kezembe, és hát drága jó barátom Ségferi hagyta, hogy én csak úgy jelezzek. És Imre bácsi, Gabi bácsi meg nem vett, el voltak foglalva a maguk szerepével, az ő párosaikkal, és nem vették észre, mert én nem is mutattam, hogy hát nem csinálok meg mindent, amit majd a nézők előtt meg fogok csinálni. Ezek nem bárki dehonestáló dolgok voltak, vagy aljas dolgok, csak éppen amiről én tudtam, hogy majd poén lesz, azt nem mondtam úgy, hogy poén legyen. Hanem a próbákon ezt úgy, csak úgy. De, és ők ezt nem vették észre. És aztán hát a premiéren elszabadult a pokol. Azokat a szemeket nem tudom leírni, ahogy néztek rám. És hát óriási siker, személyes sikerem volt, amire most már azért nem vagyok annyira büszke, de nagy személyes sikerem volt. És csak elérték, hogy a nagy taps meg minden után hivattak a színpadra, és elmondta Imre bácsi ott a társulat előtt, hogy ők, tehát Gabi bácsi meg ő, most a Nemzeti Színház új fiatal hősét avatják, és egy olyan beszédet mondott, amiből az derül ki, hogy most ők csináltak belőlem színészt. Fantasztikus volt. Hát most így utólag visszagondolva, hát elképesztő. Tehát akkor örjöntem, olyan dühös voltam, hogy nem igaz. Ilyen igazi fiatalos szenvedéllyel és fékezhetetlenséggel. De akkor is azt mondom, hogy tulajdonképpen hát igazuk volt.
Említetted Csík Ferencet, akinél a Nemzeti Színházban többször játszottál. És hát valahogy azt szeretném megkérdezni, hogy mit tudott Csík Ferenc, mi volt az ő erénye? Kérdezem tőled, mert én ezt a nézetéről nem igazán láttam, de biztos, hogy ő tudott valamit.
Amit mondasz, megértem. Színészként nagyon sok mindent mi is láttunk, érzékeltünk. Rettenetesen szerette a színészeket. Én ismerek rendezőt, aki úgy érzi jól magát, hogy ül a próbaterembe és dirigálja a színészeket, és akkor piros az arca, kigyúl és boldog. A Feri akkor volt boldog, amikor a színészekkel beszélgetett. Neki ő imádta a színésztorikat, imádta a színészeket. Ugye néptáncosként ő is színpadon nőtt föl, és én nagyon szerencsés pillanatban találkoztam vele. Én ilyen rendes, tisztességes, szabálykövető fiúcskaként a volt tanáraim előtt lelki vigyázállásban hajtottam végre azt, amit ők kértek. Vámos tanár úr, Iglódi tanár úr, Kerényi tanár úr, az pályám első évében ők rendeztek engem. Rusz Jóska később, Szinetár Miklós is talán később, és én ilyen képzeletbeli lelki vigyázásban tisztességesen végrehajtottam azt, amit ők rám osztottak, amit kértek tőlem, csak a dologból kimaradtam én. És egy nagyon emlékezetes pillanat volt, amikor a Feri rendezett engem valamiben, és én a színpadról leszóltam neki, hogy Feri, ezt lehet? Döncikém, ha, mindent lehet, csináld, nagyon jó. Ez ami áradt föl a színpadra felénk, ezt a színészek imádták, és én rám meg különösen fölszabadító hatással volt. És én ezért végtelen hálás vagyok a Ferinek, hogy bízott bennem, és nem a maga gondolkodásmódja, világa akart engem belegyömöszölni, meg olyannak látni, amilyennek ő akar, hanem teret adott nekem, kíváncsi volt rám, mondott ő nekem instrukciót is, nem arról van szó, csak valahogy azt éreztem, hogy repít engem. Ezt tudta ő, és hát az a 10 év, amit a Gyulai Várszínházban eltöltöttünk, az felejthetetlen. Igen, igen, voltak slendriánságai, voltak hibái. Azt ne felejtsük el, hogy Gyulán, amíg ő volt ott a főrendező, addig magyar kortárs szerzők darabjainak garmadáját mutatták be. Ő találta ki a határon túli Líra fesztiválját, az összes határon túli költő ott a tévé nyilvánosság előtt megnyilatkozhatott. Ne felejtsük el, hogy Cimer József nagyszerű dramaturggal Pécsen milyen színházi világot hoztak ők létre, ami nem ártott senkinek, de mégis felmutatott valamit. Úgyhogy azért van, tehát a Sík Ferinek mindig a bohémségét és a bulvár szintjét szokták emlegetni, és ez mélységesen igazságtalan vele, mert ő neki volt egy ilyen része is. Ő egy nagyon színes egyéniség volt. De volt neki olyan másfajta rétege az életének és a munkásságának, amit nem szoktak emlegetni, és ezért az elkövetkezendőkben nekem vágyam, hogy esetleg majd Sík Feriről valami hasonló felvilágosító dolgot csináljak, mert nagyon igazságtalannak tartom.
Na, akkor hallgatunk megint egy kis zenét, most már nem Rubolt Bálint fog zenélni, azt hiszem, és utána folytatjuk. Ahol hely van színházi belépő, ezt a műsort hallják. Rubolt Ödön a vendégem, Csalocki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok. Fogy az időnk, úgyhogy most így gyorsan belecsapunk a harmadik harmadba. A Nemzetiben töltött 15 év után volt egy kecskeméti korszakod, ami szintén
10 év,
igen, munkában, szerepekben gazdag volt, és tulajdonképpen kicsit megkésve, de ez micsoda hülyeség, amit mondok. Na mindegy. Tehát, hogy akkor lettél a vidéki, nem vidéki színész lettél, de akkor kerültél be egy vidéki színház üzemmenetében, annak a sajátosságaival, a vidéki színház közönségével, az igényeivel, a különböző műfajaival, és azzal a játszással, hogy bemutattok valamit, akkor kiterik belőle, nem tudom én, 15-20 előbb bérletes előadás, és aztán végén, 20. Tehát egy ilyen nagy szériás, nagy repertoáru nemzeti színházból kerültél egy ilyen szempontból más működési vidéki színházba. Ez jó élmény volt, vagy voltak ennek nehézségei számodra?
A nehézség a családtól való távollét volt. Ugye két kicsi gyermekünk volt, 10 évig voltam Kecskeméten, az utolsó 2,5 évben csak a főpróba héten aludtam len, olyan hosszúságú darabok voltak, hogy előadás végén haza tudtam utazni. A családtól való távollét, a házasságunk ezt meg is illette, az volt a nehézség. Egyébként rendkívüli módon élveztem. Nagyon-nagyon szerettem. Boldogság volt az, hogy nem volt szétforgácsolva az energiám egyéb ügyekre, hanem ha próbáltunk, akkor koncentráltan éjjel-nappal azt próbáltuk, és ezt nagyon-nagyon szerettem. Szerettem azt, hogy ensuite játsszuk a darabokat, tehát napról napra én végig tudom gondolni az előző nap. Tehát ez nagyszerű volt. Nagyon szerettem. És ugyan Bodolai Géza nekem nagyon jó barátom, és sokat köszönhetek neki. Ő ott megosztó személyiség volt. A város egyik fele, aki színházba járt, szerette, a másik fele nem szerette. De voltak sokan, akik szerették, és én is szerettem vele együtt dolgozni. Más kérdés, hogy az utolsó időszakban nem voltam én benne az ő csapatába, de nagyon-nagyon jó rendezőknek és jó ügyeknek, kvázi, mint főnököm, odaadott engem, bár hát vendégként voltam ott, csak ugye lelkileg kapcsolódtam az ő színházához. Tele volt a színház fiatallal, kezdővel.
Mondtál valamit, amivel vele kérdezek, hogy kikerültél a csapatából, ez így?
A tizedik év végére a Gézának kialakult, hogy kik azok, akikkel ő nagyon egy húron pendül gondolatilag, és ebből valahogy én úgy kikerültem. Én azért vitatkoztam a Gézával, meg én sok mindennel nem értettem egyet, és hát mint barátomnak ezt elmondtam, aztán rájöttem, hogy nem érdemes, hát most miért gerjesszek én vitát, és valahogy úgy nem távolodtunk el egymástól, csak valahogy voltak neki jobb emberei, bár megmondom őszintén, nagyon szerettem játszani, és az ő egyik legérzelmesebb és legszenvedélyesebb előadása a Posgai Zsolt darabjából, a Szabadságharc Szebenből című darabból. Nagyon szerettem benne játszani, meg a kopasz énekesnőt is. Csak mondjuk az utolsó két évben már nem, utolsó két évben valahogy Tóth Miklóssal dolgoztam, Ács Jancsival dolgoztam, Tasnádi Csabával dolgoztam, és valahogy a Gézával nem dolgoztam. Ennyi.
Egyébként vitatkozó színész vagy?
Már nem.
Leszoktam róla.
Leszoktam róla. Teljesen fölösleges. Ilyen, meg a másik, tudod, hogy az én fő jegyem a kos, és 40 év után már az aszcendens kerül uralomra, a hold jegy, az nekem meg a rák.
Ez nekem sajnos semmit nem úgyhogy, mond, de csak azt mondom, hogy az igazolja.
De. Két rettenetesen különböző jegy, az egyik egy tüzes falnak neki menő, vitatkozós, mindennek élére álló, a rák a visszahúzódó, családszerető, otthonülő, érzékeny, túlfűtött, lefolytott, úgyhogy néha úgy el vagyok magammal.
Értem. Kecskemétet követően Szarvas, Békés Csaba, tehát hogy messzebb ment.
Volt 3-4 év teljes szabadúszás, igen, amikor tulajdonképpen mindenféle fellépéseim voltak a volt feleségemmel, és szinkronizáltam nagyon sokat. Az egy kicsit lazább időszak volt színházi szempontból. Aztán Gergely László barátom, aki sajnos megint csak a nem régen halt meg, ő a Szarvasi Cervinus Színháznak volt az igazgatója, és két nyáron, két nagyon szép nyári játékban ott dolgozhattam az új Szarvasi Színházba, amit egyébként a Békés Csabai Jókai Színház üzemeltet, és hát állandóan ott volt Fekete Péter, meg Seregi Zoli, Seregi Zolit nagyon régre ismerem, és hát egyszer csak úgy adódott, hogy felkínáltak lehetőséget Békés Csabán játszani, és én mentem boldogan, és hát összesen Szarvas meg Békés Csaba az 3 év volt, és nagyszerű volt, nagyon-nagyon szerettem, csodálatos kollégákat, és nagyon jó színházi és emberi hangulatot tapasztaltam Békés Csabán.
Most elhallgatta, közbevetek, a szinkronizálást említetted, és erről eszembe jutott, hogy mi néha, hát nagyon ritkán, de néha összefutunk és beszélünk, hogy nem tudom, mondtam-e neked, hogy én imádom azt, amikor a Vasálarcos című filmben te Malkovics magyar hangjaként, a, úristen, hogy hívják ezt a sztárgyereket, aki a, játszotta, no, aki játszotta az ikreket.
Leonardo DiCaprio.
Igen, az ő neve nem jutott
Leonardo eszembe. Leonardo DiCaprio, John Malkovich.
Igen, te vagy a Malkovich, és a DiCaprio-nak mutattad az alaprajzát a palotának, ahova ő majd be lesz csempészve. Uh-huh. És akkor mutattad, hogy ez itt az édesanyád szobája. És akkor ő így döbbenten rákérdezett, mert erre, mint korábbi vasárlarcos rab, nem gondolt, hogy neki az édesanyja is ott van, ahova őt becsempészik az ikertestére helyére. És akkor te erre mondtál egy hangot, hogy aha, na azt, ahogy te mondod, azt én imádom, azt, hogy volt, hogy ő visszatekertem. Hogy Na jó, mindegy, ez nagyon zárójeles megjegyzés, hogy különösen ezzel a kínos mulasztással, hogy nem teszem be a színész nevet.
Ilyen döbbenetes, hogy ilyen pillanatok maradnak meg az emberből.
Ez így ilyen, van, és a színész nem tudja, hogy a nézőben mi maradt meg. Igen.
És a színházban is ilyen pillanatokat viszünk el, és nem tudja az ember, bizony.
Nem tudja. Na, és hogy a Békés Csabán egyebek között rendezted életed egyik fontos darabját, az Advent a Hargitánt.
Igen.
Amit gondolom, hogy úgy éltesz benned, hogy nem gondolom, hogy rendezőnek tartod magadat, de mint egyfajta színház történeti kötelességet, így képzelem, felidézted azt az előadást képességes Békés Csabai színészekkel a Békés Csabai közönség számára, hogy lássák, hogy volt egy ilyen dolog, így képzelem ezt a dolgot, és mint ilyen, mint egyfajta élő tiszteletadás, tehát nem arról van szó, hogy egy színházmúzeum volt ez, hanem egy élő előadás, de úgy képzelem, hogy ennek körülbelül ez volt a célja és a funkciója, amit be is töltött, én ezt láttam a Nemzetiben.
Fölmerült Molnár Adrien, a Bánfi Szalon megalapítója részéről, hogy valahol valakik meg akarják csinálni az Advent a Hargitánt. És hogy nekem nem volna egy kedvem, mert tudja, hogy én abban játszottam, nem volna egy kedvem. És hát belém állt a frász, hogy Imre bácsi nem él, Gabi bácsi nem él, Bubik Pista barátom nem él, Sík Feri nem él, Bartal Zsuzsi Szlovákiában van, Frici Franciaországban, Kubik Anna meg én vagyunk, akiknek, hát főleg Anna, akiknek ilyen erős köze van. Én a létrehozásától kezdve ugye a sütőhöz elmentünk, hogy meséljen a darabról. Tehát az első pillanattól, akkor én a Fricivel együtt laktam, és együtt mentünk be a színházba. Én mást próbáltam, ő az Adventet próbálta, tehát a problémáinkat megbeszéltük. Tehát gyakorlatilag a kezdetektől, aztán én a két barátom után eljátszottam Zetelaki Gábort. Először a Frici játszotta, utána Bubik, aztán én is, hárman nagyon jóba voltunk. Meg beleborzongott a hátam abba, hogy hát ezt, itt nincs mese, ezt nekem kell megcsinálni. Tehát ha valakinek van erős köze, és valaki nagyon sokat tud, az én vagyok, és ebből nem lehet. Nagyon jó barátaim vannak, akik nem a pályán vannak, és tőlük azt tanulom, hogy szenzációsan tudják saját magukat inspirálni, és saját magukat mozgósítani. És ebből példát merítve beindultam. Nem sikerült Budapesten játszási helyet találni, és miközben én már ott Békés Csabán játszottam, ezt egy fél mondattal így óvatosan felemlegettem Zolinak és Fekete Péternek, és azt mondták, persze, gyertek, de az első szóra. És akkor innentől kezdve indult be ez a dolog. Egy abszolút mai élő dolgot szerettem volna létrehozni, és majdnem, hogy teljesen mást, mint ami az a régi előadás volt. Mert én azt is láttam, hogy mi színészek mennyire szerettük játszani, amikor kimozdultunk a nemzetiből, és egy szobaszínházi változatot játszottunk Zentán, Bácskatopolyán, Kassán, Csanádpalotán, mindenütt az országban, meg a határon túl is, mennyivel jobban szerettük játszani a szobaszínházi balladai sugallatú előadást, hiszen egy csomó szürreális dolog is van az írásban, mint azt az előadást, amit Feri annak idején méltán egy olyan nagyszabású dolognak csinált, hiszen egy nagyszabású dolog volt az akkor, hogy laponként Ceausescu Romániájából átcsempészni egy ilyen dolgot, és a románok nem engedik ott bemutatni, és Sütő András index alatt van, stb. Stb. Tehát ebből ő a Feri tudatosan egy tüntetés számba menő, ami aztán az is lett, kulturpolitikai és politikai ügyet csináltak. Ami egyébként el is érte a hatását, mert a pártunk és kormányunk ennek a hatására változtatta meg azt az addigi nézetet, hogy túszokkal teri repülőre nem lövünk. Ez volt az erdélyi magyarsággal az ő gondolatuk és az ő irányvonaluk, hogy mert akkor osztják nekik, meg nem tudom is. Ez az ügy és ez az eset bebizonyította, hogy ez tovább tarthatatlan. Na most én egyáltalán nem akartam ebben, viszont egyáltalán nem akartam politizálni, de viszont azokat a rétegeket, amiket a szobaszínház meg tudott mutatni, arra igyekeztem, hogy kiváló színészekkel és egy nagyszerű kiszolgáló személyzettel, hogy meg tudjak csinálni.
Utolsó kérdés következik. Beszéltünk a Nemzeti Színházi korszakodról 15 év, és most újra a Nemzeti Színházban játszol. 4 előadásban van benne, vagy benne, nem mindegyikben elejétől fogva, valamit szerepet vettél át, 4 előadás, 4 Vidnyánszky Attila rendezés. Valakit mesélte, hogy Vidnyánszky Attila jön az olvasópróbára 2 hangfallal és 8 CD-vel a kezében, és akkor mindenki fogja a fejét, hogy na, itt, na most akkor neked milyen, erről még a végén mesélj.
Röviden. Nekem sanszom sincs, hogy a Nemzetiben mással dolgozzak. Mert hogyha valaki akar velem dolgozni, akkor Attila azt mondja, az önnek más dolga van. Én csak Attilával dolgozhatom, amikor ő felkér engem, vagy amikor én mondom neki, hogy hát nagyon nem szeretném elfelejteni, hogy színész vagyok. Jó, értem, és akkor valami saját rendezésbe belerak. Én most a Nemzetiben azért vagyok ott, hogy arra vagyok szerződtetve, és színészként hangsúlyozottan, ugye vendégként vagyok feltüntetve, hogy mindenféle 3 évestől a 18 évesig mindenféle gyermek, ifjúsági, családi programot kitaláljak, megszervezzek, megrendezzek, hogy jöjjenek be az emberek ebbe a palotába, hogy ez nem egy, hogy szokják meg a gyerekek, hogy ez nem egy ilyen elidegenített, nem tudom micsoda, hanem itt szeretik őket, itt szórakozni lehet, itt játszani lehet, ez egy barátságos hely. Egyáltalán szokják a színházat. Szokjanak színházba járni. Nem csak előadásra, hanem egyéb programokra is. Ez az én feladatom. És hát van néhány fő csapás, amit most már mondhatom, hogy sikeresen viszek, ezek a kölyöknapok. Minden hónapban valamilyen tematikus kölyöknap, adventkor mind a 4 adventi vasárnap, az Ádámok és Évák ünnepe, amit egyébként a Dunaújvárosi kitérő, meg Dobák Líviával, ugye nagyszerű dramaturg, meg hát művészeti vezető volt, arról ne is beszéljünk, hogy ott is játszottam, és hát ott is 3 évig csináltam az Ádámok és Évák ünnepét, 180 tehetséges, ragyogó szemű középiskolás eljátsza az ember tragédiáját, hát óriási dolog. Na ezt kellett aztán a Nemzetiben is megvalósítanom. Meg hát rengeteg egyéb dolog, ilyen színházra felkészítő foglalkozás, utófoglalkozás. Tehát fiatalokkal foglalkozom.
Jól van, ez szép feladat. Jó, köszönöm szépen, Ödön, hogy eljöttél.
Én meg köszönöm szépen, hogy meghívtál.
Rubold Ödön volt a mai vendégem. Ez az Ahol helyben színházi belépő című műsor volt. Elköszönök, Stuber Andrea vagyok. Hallgassanak bennünket legközelebb is.